Élőben a városból. A-tól Z-ig, autótól a zebráig. Minden szerdán 13 órától.
Mátyási György műsora a Klubrádióban.
Klubrádió.
Tények,
vélemények. Következnek a Klubrádió hírei.
3-4 hónapot kívánok, Kardos Krisztián vagyok. Jövő héten szeretne találkozni Fellegi Tamás az Unió pénzügyi biztosával. Brüsszel még nem adott időpontot. Uniós tisztségviselők pedig jelezték, ha lesz is megbeszélés, az még nem jelenti a majdani hitelről szóló hivatalos tárgyalások kezdetét. Olli Rehn bizottsági alelnök szóvivője közölte azt is, hamarosan elkészül a magyar jegybankról szóló, a jegybank törvényről szóló elemzés. Vásárlók ezrei indultak az elmúlt hétvégén Szlovákiából Magyarország határ közeli üzleteibe, írja honlapján az Új Szó. A mostani euróárfolyamon akár 40%-ot is spórolhatnak az ottani árakhoz képest a szlovák vásárlók. A délkomáromi hipermarket parkolójában álló gépkocsik kétharmada szlovák rendszámú volt, érzékelteti a helyzetet a pozsonyi Magyar Napilap. Jelentősen nő, 50.000 forintra emelkedik áprilistól a helyszíni bírság összege, írja az Origo. Akit egyszerre több szabálysértés miatt vonnak felelősségre, ennél is magasabb büntetésre számíthat. A portál példája szerint azt, aki biztonsági jöv nélkül telefonál autóban, akár 225.000 forintra is megbüntethetik. Végül az időjárásról, éjszaka nyugaton beborul, majd eső, havas eső várható elsősorban. Holnap megerősödik, néha viharossá fokozódik az északnyugati szél, délután felszakadozik a felhőzet, a hajnali 0 fokról 3 fokig emelkedik a hőmérséklet. A hétvégéig változékony, szeles időre van kilátás. Friss hírek legközelebb 4 órakor.
Klubrádió.
Tények,
vélemények. Megbeszéljük.
Bolgár György és a Hallgatók műsora minden hétköznap 4 órától. Szolidaritás.hu, a partnerség és a párbeszéd műsora.
A múlt hét második felében jött a hír, hogy távozik a tűzoltóságtól Árok Kornél, a hivatásos tűzoltók független szakszervezetének vezetője, mert hogy felmentik a szolgálat alól, nem fogadta el az átszervezéssel felkínált pécsi tűzoltói beosztást. Nem sokat tudunk Árok Kornélról, de azt igen, hogy ő Kaposváron él, és 3 kisgyerek édesapja. A telefonál Árok Kornél, a hivatásos tűzoltók független szakszervezetének vezetője, de azt is mondhatom, hogy a Szolidaritás egyik alapítója és meghatározó személyisége. Jó napot kívánok! Ez a hír, ez azt gondolom mindenkit elgondolkodtatásra késztet. Én kétféleképpen gondolkodtam erről. Az egyik az, hogy addig húzgálta a macska bajuszát, még így járt. A másik pedig az, ami a mai közhangulatban sokkal inkább azt gondolom az emberek számára befogadható, hogy egyenes következménye annak az ön által felvállalt politikai vagy közéleti tevékenységnek, hogy megpróbálták ellehetetleníteni, mint tűzoltót. Ön melyik tézist fogadja el igaznak?
Ez a kettő összefügg teljes mértékben, és azzal, hogy én kimondtam a véleményemet, amit gondolok, amiben hiszek, kiálltam azokért a tűzoltókért, majd később a minden munkavállalóért és minden magyar állampolgárért, akiért ki kellett állni. Ennek következménye az, hogy én húzogattam a macska bajszát, mert a jelenlegi kormány ugye nem nagyon tűri azokat az elemeket a társadalomba, akik mennek és ellene idézőjelben politizálnak. Tehát ez ilyen okokozati dolog szerintem.
Ugye önnek azért kellett volna most már effektív munkát is végeznie, mert megváltoztak a körülmények, és most már nem lehet független szakszervezeti vezető, tehát munkavégzés alól nincsenek fölmentve a szakszervezeti vezetők.
Így van, a szolgálati törvény változott, nálunk sokkal szigorúbb egyébként, sőt a legszigorúbb eredeti változott ment át a parlamenten. Tehát nálunk a szolgálati törvényben a szakszervezeti jogokat nyitotta fel a kormány különböző oknál fogva, mint a munkatörvénykönyvben nálunk a legszigorúbb beterjesztés ment át. Így a szakszervezeti vezetők a munkaidejük 10%-át fordíthatják szakszervezeti tevékenységre. Az én esetemben 20,3 óra lenne havonta. De most azzal, hogy én Pécsre járnék a szolgálatba, ahova tömegközlekedéssel reggel, tehát vissza Kaposvárra tömegközlekedésre az újabb több mint 2 óra valószínűleg, így a szakszervezeti munkámat teljes mértékben lehetetlenítették volna. Mivel én Kaposváron voltam tűzoltóban, az OKF-en voltam, Országos Katasztrofa Védelmi Főigazgatóságnál függetlenítés státuszban, ezért az átszervezésnek minősülne, hogyha Pécsre kéne járnom dolgozni. Nyilván nem ezért nem fogadtam el, hanem az ellehetetlenítés miatt, így ebben az esetben fel kell, hogy mentsenek.
Más nem is ajánlottak föl, tehát az önök szabályzata szerint nem is 3 helyet kell felajánlani, hanem 1-et, és azt, ha nem fogadja el, akkor megszűnik a viszonyuk?
Így van, itt nincs a szolgálati törvényben, hogy 3 helyet kéne felajánlani. Ez volt a legközelebbi a személyzeti főosztályvezető úr elmondása szerint. Így ennél csak rosszabb feltételekkel tudta volna feltehetőleg új státuszt és beosztást felajánlani.
És valójában ez így van? Tehát ezt ön is elfogadta, hogy hát ez volt a legközelebbi, és hogy nem lehetett más csinálni?
Megmondom őszintén, ennek nagyon nem jártam utána, hogy lett volna egy közelebbi is beosztott tűzoltó hely. Ők ezt ajánlották fel. Én nyomos indokkal ezt nyilván a felsoroltakból, az elmondottakban el tudtam elfogadni. Így maradt az, hogy felmentenek.
Ugye ön szerparancsnok volt addig, míg nem függetlenített szakszervezeti vezetőként dolgozott. Most is
beosztott tűzoltó voltam, és a végén biztos szerparancsnoki teendőkkel, tehát az iskolán nem voltak hozzá, nem csináltam ezeket a feladatokat.
És önt most szerparancsnokként kellett volna Pécset dolgoznia?
Nem, beosztott tűzoltóként. Nem lett volna ez a probléma, én imádtam a hivatásomat és a munkámat, a probléma azzal van, hogy a 2 összeférhetetlen lett volna ezentúl.
Az önfelmentésének ideje 30 nap, de ha jól tudom, akkor 5 hónap hivatásos állományból való felmentés is jár még ehhez, tehát gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy fél évig még kap fizetést.
Ez egész pontosan úgy van, hogy a felmentése, mert 30 nappal előtte kell közölni, ez volt január 6-án, tehát február 6-án kezdődik el a felmentésem, és a szolgálat, illetve a munkaviszonyom alapján 5 havi felmentési időre vagyok jogosult.
Mi lesz a hivatásos tűzoltók független szakszervezetével, aminek ön a vezetője? Elfogadható-e a mai viszonyok között az, hogy egy nem tűzoltó vezessen egy ilyen szakszervezetet?
A jogszabályok erre lehetőséget adnak, hogy nem hivatásos tűzoltó vezeti a szakszervezetet. Ebbe egyébként a törvények szerint a munkáltatónak nincs beleszólása, hogy kivezeti a szakszervezetet. Egyesülési törvény alá tartozik, kvázi, mint egy önkormányzat működik saját által meghozott szabályzók között. Majd ez február 14-én kiderül a küldőgyűlésen, hogy a tagság továbbiakban nem látja a jövőt, vagy pedig nem.
Mert hogy az is benne van ön szerint, hogy esetleg azt mondják, hogy olyan legyen, aki belül van, illetve megfordítom a kérdést ön, hogyha a tagság úgy gondolja, hogy jó kezekben van az érdekvédelmük, akkor ön továbbra is elvállalja, nem fog ez nehézséget okozni, hogy kívül van a rendszeren?
Én nem gondolom, hogy ez nehézséget okozna, tehát én napi kapcsolatban tényleg tűzoltókkal most is. Nyilván most még a rendszeren belül vagyok, de azóta, mióta függetlenítés státuszban vagyok, azóta is a minimum az, hogy egy jó pár telefonon tartjuk a kapcsolatot, de hogyha tudok, akkor azért bemegyek egy tűzoltóságot is. Érdekes dolog, egy ellenzéki politikus mondta egyszer, hogy ők lennének kormányon, akkor ők nem bántanak a szakszervezeti státuszomat, hanem egy pár ember idézőjelben meggyőznének arra, hogy nem én vagyok a megfelelő vezető, és a következő küldőgyűlésen lehetne távolítani, és ezzel el lehetetleníteni. Hát majd a küldőgyűlésen kiderül, hogy vannak ilyen törekvések, esetleg bekötések különböző pártok irányából, mert azért így vagy úgy, de hát szakszervezet az politikáról szól, tehát lehet ezt színezni, lehet ezen himmelni, hámolni, de ez a lényege a dolognak.
Most hogyan gondolkodik tovább vagy előre? Nagyjából a nyilatkozataiból az derült ki, hogy most még van 5 hónapja, majd eldönt, hogy mit csinál. Én azért ettől egy kicsit bejebb szeretnék kerülni információban. Ugye a szolidaritás mozgalom az van, létezik. Kiárat lehet ez önnek, illetve azt szokták mondani, hogy utólag derül ki, hogyha az ember kap valami nagy csapást, amit úgy él meg, hogy most egy nagy csapás érte, később derül ki, hogy az milyen jó volt, mert hogy az élete útján mennyire szükség volt arra, hogy az megszűnjön. Mennyire érzi ön ezt, illetve most közelebb fog kerülni a politikához, itt a szolidaritás mozgalomra gondolok, vagy eltávolítja magát? Mert azért az, akinek 3 gyereke van, családja van, azt gondolom, hogy nem tud teljesen függetlenül gondolkodni ezektől a tényektől.
A szakszervezeti vezető, mint említettem, politikai beosztás. Az, hogy közel tudok kerülni majd nem a politikájához, vagy közel fogok-e kerülni majd nem, én azt gondolom, hogy az esetben biztos vagyok benne, és eljutottam egy határa, mint hivatásos, hogy nem fogalmazhatok keményebben. Nincsen más lehetőségem arra, mint amit eddig elvégeztem, hogy megvédjem az érdekeket, az emberek érdekeit. Az, hogy három gyerekem van, azt pedig csak abban erősít meg, hogy én nem szeretném, hogyha a gyerekeim egy diktatúrában nőnének fel. Én azt szeretném, hogyha egy szabad államban, egy szabad országban nőnének fel, hogy azt, amit csinálok, nem magam miatt csinálom elsősorban, hanem értük.
Arra viszont nem válaszolt, hogy a jövőben a szolidaritás mozgalomba több energiát fog-e fektetni, vagyis hogy az lesz-e az útja, hogy érzi.
Az elsődleges munkám az a tűzoltó szakszervezet elnök, és szabadidőmben csinálom a szolidaritást. Nyilván, hogyha ez változik, akkor több energiát fogok tudni ebbe fektetni, de ezt majd februárban, erről jut eszem, hogy az ősi dapot a közmondás, hogy akkor menjünk át a hídon, ha odaértünk.
Azért beszéljünk egy mondatot a szolidaritásról is. Mi a következő állomást? Szerveznek-e a közeli jövőben valamiféle megmozdulást, vagy gondolkodnak-e valami ilyesmin?
Nem hiszem, hogy ezen nagyon kell gondolkodni. Egész biztos vagyok benne, hogy lesz, de dátumot nem tudnék mondani, hisz az utolsó másodikai demonstráció is 28-án indult el, tehát akkor pattant ki a fejekből, és 5 nap alatt egy ilyen 100 000-es, közel 100 000-es demonstrációt sikerült megszervezni. Amiről tudok nyilatkozni, az ellenzéki kerekasztal, amiben a munkák, a paraméterek kidolgozása folyik. Én nagyon remélem, hogy január végén, február elején az első ülést meg tudjuk tartani ezen a területen, addigra kész lesznek a szabályzók.
Árok Kornélnak, a Hivatásos Tűzoltók Független Szakszervezete vezetőjének köszönöm szépen, hogy a szolidaritás rendelkezésére állt. Minden jót, viszonthallásra.
Én köszönöm, viszonthallásra.
Klubrádió.
Tények, vélemények. Reklám.
Kedves Klubrádió hallgatók! Szólunk és szólni fogunk, annak ellenére, hogy a médiatanács elvette tőlünk a frekvenciánkat. Éppen ezért továbbra is, sőt még az eddiginél is jobban szükségünk van az önök támogatására. Kérjük, lépjenek be minél többen a Hadd Szóljon Egyesületbe. Vagy segítsenek bennünket akár névtelenül is az eddigi módon a Szabadsáv Alapítványon keresztül. Ez teszi csak lehetővé, hogy életben maradjunk és műsort sugározzunk, vagy a jelenlegi 95.3-as frekvenciánkon, ha a pályázati döntés elleni jogi kifogásunknak helyt adnak, vagy másutt, vagy átmeneti időre az interneten, esetleg műholdon át. Nem hallgatunk el, ha önök is így akarják. Csatlakozzanak hozzánk, álljanak mellénk, a Klubrádió és a Magyar Sajtószabadság mellé. Egyre többen leszünk, hogy hadd szóljunk.
Kedves hallgató, önre is számít a Klubrádió. Legyen a Hadd Szóljon Egyesület pártoló tagja. Minden fontos részletről tájékoztatjuk a 437-67-49-es telefonszámon, valamint a Klubrádió honlapján. Hadd szóljon! Programajánló.
Játék New Yorkban játszódik. Mi azonban az IBS-ben mutatjuk be január 15-én este 7 órakor. Budapest 2. kerület, Tárogató utca 2-4. Esztergályos Cecília, Kocz Gábor, Ábel Anita, Ince József, Waller Gabriella és Éles Béla. Az éles szín az IBS-ben. Biztosítsa jegyét. Jegy.hu, jegymester.hu.
New York, New York.
Reklám hangzott el. Rakott. Sorsok és alkotások, programok és kihívások, művek és életművek, ügyek és csalafintaságok, sok finomság, amit az idő egymásra rakott. Minden hétköznap 19 órától.
Szolidaritás.hu. A partnerség és a párbeszéd műsora.
Szerintem azok, akik vidéki városokban élnek, és unos-untalan a főhírek között hallják a BKV-t, meg annak problémáit, igazán át sem érzik, és nem is érezhetik át, hogy mi itt a tét, hogy lehet, hogy februártól tényleg nem lesz városi tömegközlekedés, fővárosi tömegközlekedés. Persze a másik fele pedig azt gondolja, hogy ezek csak riogatások, és úgyis meg fogják oldani, mert olyan még a világban nem volt, hogy egy ország fővárosában leáll a tömegközlekedés. Ami biztos, hogy a szakszervezetek, a BKV-nál működő szakszervezetek, azt mondhatom, hogy zöme, kezdi úgy érezni, hogy betelik a pohár, elégedetlenek a kollektív szerződés tárgyalásával, illetve a társaságnál zajló folyamatokkal, mint például a KEX, vagyis a Közlekedési Érdekvédelmi Körök Szövetsége, amely a múlt héten pénteken még az MTI-hez el is juttatott egy közleményt, amelyben felháborodásukat írják le. A telefonnál Nemes Gábor, a KEX alelnöke. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Még újabb forgalomlasító demonstrációkat is kilátásba helyeztek önök, és ahogy én végigolvastam ezt a közleményt, nagyon sok olyan pont van, amivel nem értenek egyet, illetve elegük van. Azt gondolom, hogy egy érdekvédelmi szervezetnek, egy szakszervezetnek elsősorban a munkavállalók érdekeit kell védeni, tehát most beszéljünk legelsősorban arról, hogy a munkavállalók érdekeiben milyen komoly problémákat látnak, illetve az érdekeik érvényesülésében, amiért elszakadt önöknél a cérna.
Egyrészt két fő vonulatban fejezném ki ezt a problémát. Egyrészt, hogy a munkakörülmények, a munkafeltételek, amelyek most már hosszú évek óta romlanak azáltal, hogy nincs megfelelő finanszírozás a BKV irányában. Ez a helyzet abban mutatkozik meg, hogy a kollégák egyrészt alkatrész hiányában, illetve a romló műszaki állapotok miatt egyre nehezebben tudnak megfelelni az utasok, illetve az utazók közönség számára. A műszaki kollégák egyre nehezebben tudnak üzemképes elveket kibocsátani, a járvezetők számára pedig egyre nagyobb felelősségként jelenik meg, hogy az adott helyzetben egy jármű meghibásodása mennyiben balesetveszélyes, mennyiben nem. Ez mutatja azt, hogy legtöbb esetben nagyon helyesen a kollégák nem vállalják fel ennek a felelősségét, és félreállnak, műszaki meghibásodás jelentenek, ami az utazó közönség számára nem jó.
Viszont hallani olyan hangokat, és korábban is már volt ilyen hullám, hogy úgy oldják meg ezeket a problémákat, hogy kiszervezik a BKV-ból a különböző ágazatokat.
Így van, ez hallatszik most, ez az elképzelés a főváros részéről, illetve a Budapesti Közlekedési Központ részéről, hogy az autóbusz kiszervezésére készülnek, miközben azok a kérdések merülnek föl bennünk, hogy ez mitől lesz olcsóbb. Tehát az egy rendben van, hogy mondjuk egy alvállalkozó ide érkezik új autóbuszokkal, viszont ezeket az új autóbuszokat ugyanúgy ki kell fizetni valakinek, tehát magát a szolgáltatást ugyanúgy a megrendelőnek kell megfizetni, vagyis egy vállalkozó nem fogja ingyen adni azt, tehát a költségeibe be fogja építeni ezeket az árakat, és mi inkább attól félünk, hogy a kollektív szerzés fölmondása által lehet, hogy az a cél, hogy a munkavállalóknak az ára úgymond olcsóbbá váljék. Tehát mintha abban látnánk a célokat megvalósítatni a BKK számára, hogy az alvállalkozók számára teremtsenek kedvező terepet. Lásd, egyes alvállalkozók, ahol tudjuk, az ottani kollégák elmondása szerint sok esetben minimálbéren vannak bejelentve, vagy alacsonyabb béreken, üzemanyag megtakarításban fizetik ki az ottani kollégákat. Tehát történtek vidéki városokban is olyan helyzetek, hogy egy alvállalkozó nem volt képes kifizetni a munkavállalók bérét, vagyis egyáltalán nem biztosítottak a feltételek. Ezek pedig mind oda vezetnek, hogy a szolgáltatás színvonala ugyanúgy tovább romlik. Tehát nem értjük igazán, hogy pontosan mi a szakmai biztosított háttere annak, hogy egy alvállalkozásban jobban működik a szolgáltatás.
Lehet, hogy nem jobban, csak olcsóbban gondolják talán.
Hát csak azt gondolom, hogy ilyen áron nem szabad nagy olcsóban működjön, miközben a BKV munkavállalói, én azt gondolom, hogy nagyon nagy szakmai háttérrel és rutinnal rendelkeznek, és ezeket statisztikai számokkal is alá lehet támasztani.
Egy ilyen helyzetben, ugye, ha jól tudom, akkor elkezdődtek már a bértárgyalások. Egy ilyen helyzetben mit lehet csinálni egy bértárgyaláson, amikor még az is bizonytalan, hogy szükség lesz-e azokra a munkavállalókra, tehát túlságosan nagy adók nincsenek akkor az önök kezében, és ha ebből indulok ki, akkor a forgalomlassító demonstrációnak sem látom igazán értelmét, mert hogyha eldöntik, hogy kiszervezik mondjuk a buszos ágazatot, akkor nem hiszem, hogy bármire is tudnak jutni a bértárgyalásokon például.
Hát egyrészt ilyen értelemben teli találat az a mondata, amikor a bértárgyalások tekintetében eredménytelenségről kell beszámolnunk, hiszen értemben nem is kezdődtek meg annyira, hogy a BKV vezetésének úgy tűnik, hogy felhatalmazása sincs arra vonatkozóan, hogy bért egyáltalán tárgyaljon. Pedig azt gondoljuk, hogy ez komolytalan, és olyan értelemben igenis kell, hogy felhatalmazása legyen, hogy azért születtek kormányrendeletek, amik egyrészt a munkabérek nettó értékének megőrzéséről rendelkeznek, másrészt a kötelező legkisebb munkabér, illetve a garantált bérminimum megállapítását hozzák előtérben, ez szerint pedig igenis a BKV-nak is be kell tartania ezt, annál is inkább, mert például támogatásoktól eshet el a cég, amely ugye jelenleg is alulfinanszírozott, tehát ha az eddigi támogatást is elveszíti, akkor még tovább büntetik, mondhatnám úgy, a munkavállalókat, és természetesen ezen keresztül az utazóközönséget. Ami pedig továbbiakban fontos megemlítenem, hogy igenis a BKV munkavállalói azáltal is hoztak áldozatokat, hogy 2007 során már 1000 fővel csökkent a BKV munkavállalónak az állománya, sőt, különböző projektek eredményeként már egyszer 11,1 milliárd forintot is megtakarítottak. Tehát én azt gondolom, hogy a BKV-n belül, a BKV működéséből lehet, hogy még további 1-2 milliárdot meg lehet takarítani, de semmiképp nem a kollektív szerződés felmondásán keresztül, semmiképp nem a munkabérek vagy az egyéb jutatások csökkentésén keresztül, hanem most már komolyan mondjuk, hogy a támogatást, a finanszírozást kell megoldani, és ez a szabályszerű munkavégzés, amire mi utaltunk, és lassító szájként terjedt el a köztudatban, az pedig már szinte automatikusan, anélkül lép folyamatosan érvényben, ahogy haladunk az időben előre, és egyre romló műszaki állapotok kerülnek a felszínre.
Mert hogy azt akarja mondani, hogy nem is kell lassító demonstrációt tartani, mert hogy önmagában sem tudnak annyi például busszal kiállni, mert hogy nem jó állapotban vannak a buszok, mint amennyivel ki kellene?
Hát pontosan, hogyha egy néhány évvel ezelőtti adatot vizsgálok, akkor ahhoz képest 30-40%-kal emelkedett meg a meghibásodások száma, és az átlag életkor azóta csak emelkedett. Tehát ezek azt jelentik, hogy drasztikusan, például egy nagy hideg vagy egy rossz időjárási körülmények beálltával, ez valóban automatikusan egy olyan helyzetet teremthet, hogy akár több száz kocsiben maradhat a garázsokban, és igenis felszólítjuk a dolgozókat, hogy ne vállalják fel annak a felelősségét, hogy olyan jellegű hibákkal menjenek és közlekedjenek, ami egyrészt az ő felelősségüket is magában hordozza, másrészt az utasok biztonságát sem biztosítja.
Mikor lesznek ennek látható jelei a minden nap tömegközlekedni szándékozó fővárosiak számára? Mert azért ön is tudja, meg én is tudom, hogy mindenben lehet hibát találni, tehát hogy ezt most szervezik, vagy még várnak?
Hát egyrészt zajlik a felmérés, így van, tehát a dolgozókat folyamatosan tájékoztatjuk erről. Én azt gondolom, hogy lesz egy közülés is azért szerdán, tehát várjuk azt, hogy napokon belül valamilyen konkrét intézkedésre sor kerüljön, illetve várjuk azt, hogy a kollektív szerződés és a bértárgyalások tekintetében is érdemi tárgyalások kezdődjenek meg, mert mindez idáig ez nem történt meg. Gondolja végig mindenki, hogy a főváros nyomására december 1-ével mondták fel a kollektív szerződést, ma január 8-a van, és kollektív szerződés tárgyalás még nem történt.
Én azt mondom, hogy felelőtlenség. Ma január 9-e van.
Január 9-e van, bocsánat. Tehát a lényeg az, hogy közel másfél hónap eltelt már a felmondástól, a kollektív szerződés felmondásától, és semmilyen érdemi tárgyalás nem történt, akkor miért kellett felmondani ezt a kollektív szerződést, miért kell a munkavállalókat még nehezebb helyzetben hozni az amúgy is nehéz munkakörülmények miatt.
Hát ezek azok a kérdések, amelyek jelenleg egészen biztos, hogy nyitva fognak maradni. Természetesen fogunk mi még sokat beszélni ebben a műsorban a BKV-ról. Nemes Gábornak, a Kekszal elnökének köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt és ecsetelte, hogy mi a jelenlegi helyzet. Viszont hallásra.
Köszönöm szépen, és viszont hallásra.
És ezzel mai műsorunk végére értünk, amelynek elkészítésében Bálint Judit, Rózsahegyi Gábor és Józsa Péter voltak segítségemre. Nevükben is köszönöm megtisztelő figyelmüket, Törtei Takács Krisztát hallották. Holnap délután 3-kor ismét várom Önöket. Legyen kellemes a napjuk, és hallgassák továbbra is a Klubrádiót.
Szolidaritás.hu. A partnerség és a párbeszéd műsorát hallották. Megbeszéljük. Bolgár György és a Hallgatók műsor. A műsor telefonszámai